70 éves lettem, építőmérnöki diplomám van, van két szép ikerlányom, két unokám, külön élek, de nagyon szeretem a családomat. A megtérésemhez szükséges volt az, hogy megtörténjen egy számomra tragikus történet a családomban, hogy egy váratlan esemény folytán a nejem elhagyott, akkor még nem tudtam, hogy az Úr mit készít nekem. Hálát adok az Úrnak, hogy egy ilyen nehéz helyzetet az ő kegyelmével sikerült feldolgozni. 1986-ban fantasztikus élmény vett részem. Előzőleg rendkívül sokat olvastam Medjugorjéről, ami csak felelhető könyv volt, azt mindent átkutattam. Anyámmal együtt, nagybátyámmal elmentünk oda, akkor még ilyen volánturisztal, leplezett túrával, nem zarándok útra, hanem más címen elnevezett útra mentünk el. Felkészülve érkeztem oda, már tudtuk, azt van napcsoda, vártuk is. Kiültünk a templom mellé, és bizony, amikor a jelenés ideje megkezdődött, akkor itt is megkezdődött az égen ez a színjáték. Egy olyan 30 fok szög alatt lehetett körülbelül látni a napot, hogyha valaki ilyen tiszta égen ilyenkor belenéz a napba, az bizony szemkárosodást kap, de akkor, minthogyha egy szentostya ugrott volna egy akkora méretű a nap elé, amelyik mögül a napnak csak az izzó korongja villagott kifelé, és egy olyan gyűrű vette körül a napot, mint a holdat a holdudvar, tehát arányait illetően. Valami csodálatosan érdekes az volt, hogy ez a holdudvar, illetve napudvar, ez tulajdonképpen az a gyűrű része pasztel színekben határozott vonalakkal, lila, zöld, sárga, bíbor, mindenféle ilyen mezőkben voltak, és így ezek a mezők ilyen lágyan mozogva lengtek. A jelenés végére a napból egy vörös szív jött ki, és megállt a napudvarnak az alsó szélén. Néztem, mint amikor az ember egy akármilyen, tudom én, napfogyatkozást ismert jelenséget néz. Körülöttem mindenki sírt és zokogott. Én nálam nem ez volt az, ami megérintett, mert erre gyakorlatilag számítottam is, mert hiszen más leírások is elbeszélték ezt a csodálatos élményt, és még egyéb jelenséget is. Engemet váratlanul ért az Úrnak egész más dolga. Azt kell tudni még előre, hogy Iker lányaimnak kisgyerekkoruktól fogva meséltem a jugoszláv Bibliából, ez a gyerekeknek készített, gyönyörű, szép festményekkel díszített Biblia. Mindig olvastam belőle nekik egy-egy részt este. Akkor már elég sokat olvasgattam, akkor megkérdeztem tőlük, hogy mondjátok, na, melyiket olvassam. Ahányszor ilyen kérdést tettem föl, mindig azt mondták, hogy a gazdag ember és a szegény Lázárt. De hát ezt kérték, és akárhányszor ilyen szabad választást tettem, mindig azt mondták, hogy a gazdag embert és a szegény Lázárt. Tehát hallgattuk a szentmisét, és ugye ott ahány nyelvű társaság jelen volt, ott mindenki a papjai elmondták az ő nyelvükön az evangéliumot. 11-nek ott volt a mi Kálmán atyánk is, és elkezdte gazdag ember és a szegény Lázárt, mondta. Ez engem nagyon megérintett, könnyekig, de csak később figyeltem oda, hogy nini, hát a német pap az egész más szöveget mondott. Mise után megkérdezni a Kálmán atya, többiek nem erről beszéltek. Azt mondja, Győző, hát ilyen még velem életemben nem fordult elő. Képzeld el, Győző, a jövő vasárnapi evangéliumot mondtam el. Az Úr úgy rendezte a dolgot, hogy én ezt kétszer hallhattam, és hazamentem, és valóban a következő vasárnap ugyanúgy a gazdag ember és a szegény Lázár volt. Ez még egyszer eltalált engem, és ilyen módon úgy hiszem, csak hozzám szólt az Úr. Onnantól kezdve, a pártitkártól kezdve mindenkinek azt üzenyáról beszéltem, úgyhogy ez nem volt probléma, és akkor ő is mondta, hogy igen, az én anyám is vallásos, és stb. Stb. Úgyhogy egyszerűen nem volt számomra korlát. De aztán azt is tudtam, hogy aki ott megfordult, az a szűzanya ügyvédje lesz.
De általában hogyan fogadták az emberek, amikor ezek az élményekről mesél?
Az az érdekes, hogy mindenki pozitíven. Én nem tudok negatív eredményt. Tanúságtevőkre figyel a világ elsősorban. Miért? Mert ők az életükkel, annak egy részével tesznek tanúságot az Isten dolgairól. Ez kisugárzik belőlük, és a másik ezt látja, hallja, és éppen ezért a tanúságtétel az a legfelsőbb fokon van. Ha valaki az életéből el tudja mondani azt, ami őt nagyon megérintette, akkor ez meg fog másokat is érinteni. Én hiszem, hogy ez a legtöbb esetben így működik. A kegyelem útjai nem magyarázhatók. Alapítottunk egy kis társaságot. Az volt a funkció, hogy hívtunk embereket, és ezt a Medjugorjével kapcsolatos történeteket levetítettük, és aztán utána beszéltünk ezekről, és nagyon sok busz szerveztünk össze, hogy menjenek le Medjugorjébe. Most már van egy honlapunk is, a weboldal elizeus.közösség.com címen érhető el, természetesen ékezetek nélkül. Itt vannak tanúságtételek is. Gyakori az ilyesmi, hogy jönnek és elmondják, hogy az Úr mit cselekedett velük. A Tömő utcában is történt most már egy ilyen virágcsoda, egy hervat virág magához tért, és látta valaki a magához térést is, ami egészen fantasztikus történet. Ez ott egy helyi csodának számít, ez is le van írva egyébként. Ez lett volna a megtérésem. Másik történet pedig, ami számomra ugyancsak fontos volt, később ez kiderült, hogy miért volt. Anyám még mindig él. Most már 93 éves lesz. Egyszerűen nem tudtam rendezni a dolgaimat vele, és igazából mindig csak gyűltek, mindig ugyanazok a problémák, palaszok, és nem tudtam kordába tartani a dolgot. Az öcsém is már számtalanszor szólt, hát nem teheted ezt meg, uralkodnod kell magadon. És nem tudtam a dolgot kezelni sehogy sem. Egyszer úgy 67 éves koromban, ima közben eszembe jutott, hogy hát én gyerekkoromtól kezdve a harag lelkével együtt jártam. És én azt úgy magamba körülbelül arra vezettem vissza, hogy édesanyámnak elfogyott a teje, és gyakorlatilag majdnem ennek lettem az áldozata, mert hozatott tej, az meg romlott volt, kórházba szállítottak, rosszul kezelt az orvos, és tényleg majdnem ott leltem a halálomat. Kisgyerekként le is vagyok fényképezve a díványon, a bordáimat meg lehetett számolni. Ez a feldolgozatlan élmény, úgy gondolom, volt a haragnak a bölcsője. Lényeg az, hogy eszembe jutott, hogy mint megkeresztelt embernek jogomban van Jézus Krisztus nevében a harag szellemének parancsolni, hogy távozzon. És ezt meg is tettem. Jézus Krisztus nevében harag szelleme távoz, és soha vissza ne gyere többet. A következő nap elmentem édesanyámhoz, aki úgy várta már, hogy én valamit piszkálódok, vagy mit tudom, meg ő is, meg... Szóval amikor valami így állandósult, akkor már egy viselkedési stílus kialakult. És mi történt? Odajött a anyám, és átkörölt, és megcsókolt. És ez számomra tiszta döbbenet volt, és ez az igazolása annak, hogy az Úr kegyelme megtette a hatását. A gonosz tényleg akkor már eltávolodott, és nem tudott közénk férkőzni. Amikor ezt másoknak elmeséltem, egyre másra estek le a tantuszok. Jé, hát nekem is, hát nekem ez, nekem meg az. És így tovább. Tulajdonképpen ugye ezért mondtam el a megtérésemet is, 86-tól kezdve már az Úr elindított ezen az úton, és ez pedig ugye 4 évvel ezelőtt történt. Akkor már javába benne voltam, és megpróbáltam mindenféle helyen imád kérni ezért, hogy hát ez ne így legyen már, és és mutassa meg az Úr, és így tovább, és így tovább, és semmire nem jutottam. Egyszerűen volt bennem valami, vagy mellettem valaki, ugye, aki mindig a haragra ösztönzött. Úgyhogy ez persze nem azt jelentette, hogy most már soha többet nem látogat meg, de abban a pillanatban, hogy észreveszem, akkor mindig meg tudom tenni ugyanazt, és el is megy. Odahaza mindenki szétnézhet a maga táján, hogy mi az, ami őt állandóan bántja. Ilyenkor vissza lehet nézni a következőkre, mert a szülők közül valaki például állandóan aggódik, vagyis a félelem lelkével jár együtt. Vagy az apa állandóan haragos, vagyis a harag lelkével van együtt. Akkor mit tesz? Akkor mind a kettőt megengedi, hogy a gyermeke mellett is ott legyen. Tulajdonképpen nem öröklődésről van itt szó, szó sincs, hanem miután mi itt most beszélgetünk egymással, itt vannak mellettünk az őrangyalaink, és itt vannak esetleg a megengedett kísértők is, és azok akkor jutnak szóhoz, hogyha megengedjük és megtűrjük magunk mellett, akkor meg itt maradnak.
Megtérésről beszéltél. Szavaidból azt vettem ki, hogy azért volt némi vallásos múltad. Akkor ezek után mit jelent számodra a megtérés?
Megvolt a vallásos indítás, de a szívem teljes átadottsága hiányzott. És ez az a pillanat, amikor ez a szívem számára is megnyílt, és a teljes átadottságnak a kezdete, hogy lehetett a takarítást megindítani.
Amit még el szerettél volna mondani, a gyógyulás.
Én nekem különböző betegségem változatlanul megvannak, de éppen itt a lelet mutatja. 2004-ben megcsinálták az urológiai klinikán nekem a prostata műtétet, mert már elzáródás volt, és mint ilyen műtét előtt meg szokták vizsgálni azt, hogy nem a rossz indulatú daganat okozza. Lényeg az, hogy egy nevezett PSA vizsgálatot elvégeztek, és az öcsém hozta még ide a eredményt, amin még emlékszem, hogy 4,3 tized volt, nem tudom, ilyen egységben mérve. Majd pedig elvégezték a műtétet, aztán hazakerültem, majd pedig len ugyanaz év 2004 őszén egyszer csak elkezdett fájni a vesém. Tudtam, hogy két hatalmas nagy kő van benne, hát visszamentem megint az urológiai klinikára, biztos megmozdult, és ez az oka. Kivizsgáltak alaposan, azt mondták, nem ez az oka, valami más van. A röntgen vizsgálattal megnézték, és bizony mondták, hogy itt a lumbális harmadik csigolya mentén borsonyi plasztikus csont van. Az orvos elsápadt, azt mondta, hát ő nem adhat nekem választ erre, de forduljak a házi orvosomhoz. Na mondom, hát akkor világos virágom van, ugye? Ja, hát azt mondja, de mondom, ne, ezzel ne törődjön, mert én másképp állok a betegségekkel hozzá, mint a többiek. Egyszer valahogy be kell fejezni, kész. Ha nekem ezt adta az Úr, akkor erre készülök fel. Ne, maga ettől ne idegeskedjen, és akkor úgy lehiggadt az orvos is. De közben ballában még egész a vádlig, egyre jobban fájt, és már éjszaka se tudtam aludni, és akkor már megnéztem az orvosi könyvet, hogy mit lehet ezzel még tenni, hát az ágyba beletettem egy széket, és arra föltettem a lábamat, és akkor így másfél órákat tudtam aludni, meg mindenféle fájdalomcsillapítóval. Közben mentek a vizsgálatok, egyre jobban fájt, megpróbáltam azért fölajánlani ezt másoknak a javára. A Tömő utcaiak elkezdtek imádkozni értem, és aztán rá egy hétre egyszer csak az egyik napról a másikra, mintha elvágták volna. Hálát adtam az Úrnak, dicsőítettem az Urat. Az érdekesség az, hogy úgy éltem meg ezt az egészet, mintha nem velem történt volna. Valahogy nem tudott a helyére kerülni a dolog, és akkor egyszer egy másik tanúságtétel kapcsán mondta valaki, de hát elfogadtad te ezt az Úrtól? Ja, mondom, hát azt akkor én még nem fogadtam el. Abban a pillanatban, hogy én ezt megtettem, hogy Uram, köszönöm, és elfogadom tőled ezt az ajándékot, akkor helyére került a dolog. Ahol lehetett, azért elmondtam, mert az Úr cselekedett ebben a dologban. Dicsőség neki. nagyon fontos, hogy az ember nem csak hogy megköszönje, hanem először talán elfogadja az ajándékot, mint hogyha egy tárgyszerű ajándékot kap az ember, köszönöm, hogy megajándékoztál, és elfogadom, ugye nem utasítom vissza. Aztán jöttek a barátaim, te ide figyelj, te, hát azért akkor vizsgáltasd is meg, hogy most akkor orvosilag rendben van-e. Hát mondom, ide figyelj, ez körülbelül olyan dolog, mint hogyha kapsz te egy ajándékot, és az első dolgod az, hogy nem az, hogy megköszönöd, hogy elviszed a kermibe, és megvizsgáltatod. Mondom, azért elnézést, kapok egy ajándékot, és úgy szerintem az úrtól kaptam az ajándékot, akkor miért vizsgáltassam én azt meg? Ha ez nem így volna, vagy valami más van, akkor úgy is jelez a szervezet valamit, hogy hát azért mégse így volt. De hát erről szó se volt, úgyhogy azóta is, dicsőség az Úrnak, semmi bajom ezzel nincs, és én azóta se vizsgáltattam meg. Jól vagyok, köszönöm szépen, dicsőség az Úrnak. Más kapcsán elmentem egy orvoshoz, előadtam neki a történet rövidített változatát, azt mondja, akkor magának nem volt gerincrákja.
Könnyebb ezt mondani, mint hinni, hogy ilyen
történet. Itt ezt mondja, azt írja itt ez az emeri vizsgálat, hogy a csigolya testekben térfoglaló jellegű elváltozásra utaló jelintenzitás eltérés nem észlelhető. Ez annak a körülírása, hogy nincs rákja az ember. Azután volt ez a vizsgálat, hogy nekem teljesen elmúlt a fájdalmam. Igazából azt mondanák, hogy kérem szépen, hát nézze, miután itt a bizonyíték arra magának tényleg nem volt rákja, hát akkor nem is volt. De az, hogy közben mi történt, és az történt, és még azt orvosilag azt mondjam el, hogy öt orvos mondta, öt egymás után, hogy az közismert dolog, hogy a prostata után, hogyha az mégiscsak rossz indulatú volt, akkor gerincrák következik, oda szóródik legelőször. És ennek még egy orvosi alátámasztására hadd mondjam el, hogy utána mentem, aztán ennek a PSA vizsgálatnak, ami 4,3-as volt, és utána néztek, odaadták a kezembe a leletet. Hát ez nem 4,3, hát hogy van? 29 volt. Egyértelműen rákra utaló.
Mi az, amit zárásként üzennél a rádió hallgatóinak?
Hogy jó az Úrral együtt lenni, és törekedjen mindenki erre. Ajánlom mindenkinek, hogy a Bibliát úgy olvassa, hogy ő számára is van benne üzenet, és amikor úgy érzi, hogy egy-egy sor eltalálta a szívét, gondolkodjon el rajta. Örömteli pillanatokat a legkönnyebb elfogadni, de mikor az ellenkezője jön, akkor bizony elég nehéz. Ezekről is tud az Úr, amikor Jézus életének talán legeslegnehezebb beszédét mondta el, hogy az én testem valóban étel, az én vérem valóban ita. Megkérdezi tanítványait, hogy ti is itt hagytok engem? És akkor Péter válaszol, Uram, hová mennénk? Hiszen az örök élet igéit te nálad vannak.
Kedves hallgatóink! Hergár Győző tanúságtételét hallották.
A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Korszak jelenései. Ismertetés
Begyik Tibor szerkesztésében.